Klubrádió egészségmagazinját, az Egészségklubot hallották. Humán Tőke. Magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután 1 órakor az önök munkatársa, Kutasi Judit.
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.
A Humán Tőke támogatója a BrokerNet Holding ZRT. Iránytű a pénzügyekben.
Közlekedési hírek.
Nemrég baleset történt az M0-as autóút 10-es kilométerénél az M1-es irányában. Több kamion is karambolozott a külső sávon. Jelenleg csak a belső halad a forgalom, 4 kilométeres a torlódás. Az utv.hu kamerái azt mutatják, hogy folyamatosan haladnak a járművek a fővárosban a Rákóczi úton, a Blahalújza térnél, az Erzsébet körúton és a József Attila utcán, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton is élénk, de folyamatos forgalmat mutatnak a kamerák. A Bécsi úton a Szépvölgyi úti lámpáknál akad el a forgalom mindkét irányban. Itt ugyanis csatornaépítés miatt a Bécsi utat egyirányosították a Nagyszombat utcától a Szépvölgyi útig. A Szépvölgyi úton lefelé is torlódásra számíthatnak.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra 1 perc, tovább drágul a benzin és a gázolajára is szerdától. Nincs veszélyben a betegszállítás finanszírozása, közölt az egészségügyi minisztérium, azt ugyanakkor elismerte a szaktársa is, hogy az áprilisi teljesítésekre valóban kevesebbet fizettek ki. Lemondott Szalai Berzevici Attila a Budapesti Értéktőzsde elnöki tisztségéről. Változóan felhős idő lesz, néha lehetnek záporok, zivatarok, estig 23, reggel 14 fok valószínű. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Tovább drágul a benzin és a gázolaj is szerdától, ezzel újabb történelmi csúcson lesz az üzemanyagok ára idehaza. Az 5-5 forintos emeléssel a gázolaj átlagára 335 forint, a 95-ös benziné pedig 317 forint lesz literenként. A kutaknál persze továbbra is 10-15 forintos árkülönbség lehet. Nincs veszélyben a betegszállítás finanszírozása, ezt közölte az Egészségügyi Minisztérium, azt ugyanakkor elismerte a szaktársa, hogy az áprilisi teljesítésekre valóban kevesebbet fizettek ki, így ez csak 92,8 forintos kilométerenkénti díjjal történt meg. Előzőleg a Dél-Magyarország című napilapban a Csongrád megyei betegszállítást irányító cégvezetője úgy nyilatkozott, a drasztikus üzemanyagáremelkedés és a csökkenő állami kifizetés miatt őszre leáll, összeomlik a teljes betegszállítási rendszer, ha nem lesz változás a finanszírozásban. Ettől nem tart az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ők rengeteg céggel foglalkoznak, ezek közül egy jelezte ezt az igényét, mondta el az OF igazgatója, aki azt mondta, hogy nem foglalkoznak egyéni igényekkel, ugyanakkor valóban több volt a kifizetések miatt a díj, illetőleg ez némileg csökkent az áprilisi hónapban, ennek az az oka, hogy sokkal nagyobb kilométer összeget jelentettek be szállítás gyanánt, amit meg fognak vizsgálni, tette hozzá Körösi László.
Több mint 80 céget finanszíroz az OEP. Egyedül ez a csongrádi cég, aki sajtóhoz fordult és jelezte a panaszait. Nem foglalkozunk egyéni igényekkel, ugyanis minden egyes szolgáltatót ugyanolyan feltételekkel lehetséges díjazni. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy a betegszállítók jelezték azt az igényüket, hogy ők több pénzt szeretnének az eddigiekhez képest. Januárban, illetve februárban már előálltak egy ilyen igényel, akkor ugye jelentősen növekedett a betegszállítás előírása. Most valamiért áprilisban jelentősen megemelkedtek azok a kilométer, amelyeket ezek a szolgáltatók jelentettek. Ezek után mindig lesznek kiemelt ellenőrzések, aminek az a célja, hogy valójában megtörténtek-e ezek a plusz feladatok. Nem csak a feladatot elvégzők, hanem a szállítást megrendelők oldaláról is meg kell nézni, hogy mi az oka ennek.
A Gyurcsány Ferenccel szembeni bojkottal indokolta a Fidesz frakció vezetője, hogy a párt nem lesz ott az esti parlamenti emlékülésen, az 56-os mártírok emléknapján. Navracsis Tibor ezt azután mondta el újságíróknak, hogy az ellenzéki párt külön koszorúzott az új köztemetőben. A képviselők este nem mennek el a kormányfától összehívott emlékülésre, ahol nem lesz ott az államfő sem. Sólyom László és Mali Terpál özvegye egyébként délután együtt koszorúzott az új köztemetőben, Nagy Imre mártír miniszterelnök és társai kivégzésének 50. évfordulóján. Délelőtt a köztemetőben a Vértaruktenél és a fővárosi 56-os emlékműnél közögi méltóságok a kormány, valamint a parlamenti pártok képviselői koszorústak. Nem jogerősen 30-an közmunkára ítélte Budaházi Györgyöt és öt társát a bíróság az Erzsébet híd 6 évvel ezelőtti önkényes lezárása miatt. Az indoklán szerint a demonstrációval akadályozták a BKV buszok közlekedését. Az ügyes súlyosbításért a védők és a vádlottak felmentésért fellebeztek. Budaházi György azt mondta a tárgyalás után, hogy szerinte érződik a politikai nyomás az ítélet mögött. Azt is hozzátette, hogy demonstrációjuk politikai célú volt, a közlekedést legfeljebb gondatlansággal zavarhatták meg. Nem mondott a Budapest Értéktőzsde elnöki tisztségéről Szalai Berzevici Attila, aki igazgatósági tagságától is megvált. Azzal indokolta döntését, hogy a BIT megváltozott tulajdonosi szerkezete új helyzetet teremt az intézmény életében. A Bécsi Értéktőzsde múlt csütörtökön jelentette be, hogy a már meglévő 12,5%-os részesedése, ez további valamivel több mint 25%-nyi tulajdonrészt vásárolt az UniCredit bankról a BIT-ben. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Estig 23 fokra számíthatunk, ez reggelre 14 fokig csökken, változóan felhős idő mellett néha záporokkal, zivatarokkal. Holnap északon lesz inkább borongós idő esőkkel, aztán szerdán az ország keleti felén lesz csapadékosabb az időjárás, csütörtöktől pedig erős felmelegedés kezdődik.
Klubrádió.
Tények.
Vélemények. Trend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon. Szerdánként fél egykor a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort az értelmiségi szakszervezeti tömörülés támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink pénteken ugyan már elballagtak a végzős diákok, mi azonban a mai napon tartunk tanévzárót, oktatási szakértőkkel értékeljük az elmúlt tanévet, és megpróbáljuk a várható feladatokat is felvázolni. Ezután folyamatosan a politikai viták középpontjában állnak a foglalkoztatási adatok, és miközben a munkanélküliségi ráta a viszonyítási pont, addig az is tény, hogy májusban a több mint 60 ezer felkínált állás majdnem fele, közel 26 ezer maradt betöltetlen. A munkaerőpiac legfrissebb adatait elemezzük tehát a hírek után. Végül pedig szkopjai nyilatkozat, így ismeri a világ Dél-Kelet-Európa 10 országának közös nyilatkozatát, amely a fiatalok gazdasági és munkavállalási nehézségeire hívja fel a figyelmet. Pénteken a 10 ország szakszervezeti ifjúsági szervezete tart akciónapot a fekete munka ellen, persze a komolyság mellett most is fiatalosan, zenével. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A tanévzáró minden évben az értékelés, a visszatekintés, a jutalmak és időnként a büntetések kiosztásának az időszaka is. Ez a tanév valószínűleg az oktatás egyik szereplőjének sem volt könnyű, természetesen más-más okokból. Vendégem a stúdióban Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének megbízott alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És telefonon tart velünk a mai műsorban Tóth Tiborné, az Új Tudás Műveltséget, Műveltség Mindenkinek program miniszterelnöki megbízottja. Jó napot kívánok, köszöntöm!
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
És szintén a telefonnál Mayer József, az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet Iskola Fejlesztés és Integrációs Központ igazgatója. Köszöntöm!
Jó napot kívánok!
Először Tóth Tibornét kérdezem, de természetesen mindannyiuk véleményére és tapasztalatára, érzésére kíváncsi vagyok. Véget ért egy tanév, egy olyan év, amelyben persze sok pozitívum mellett sok negatívumot is megemlíthetünk, az iskolai erőszakos cselekményeket, a szegregált oktatás körüli problémákat. Hogyan értékelik az elmúlt év, tehát az elmúlt 10 hónapot?
Valóban nagyon-nagyon nehéz tanévet zártak az iskolák, főleg a terepen dolgozó pedagógusoknak és iskolavezetőknek okozott nagyon nagy gondot, rendkívül sok probléma. Itt finanszírozási gondoktól megkezdve egészen az iskolai rend kérdéséig nagyon sok probléma vetődött föl. Jó magam az új tudásprogram koordinátoraként egy országos felmérést csináltam, és bizony az előző tanév problémakörei közül a négy legfontosabb egyike lett ez az iskolai rend probléma. A közelmúltban nagyon sok iskolai agresszív cselekményre derült fény, és jó dolog ez, hogy a társadalom figyelmének a középpontjába került ez a kérdés. Nekünk, oktatáspolitikusoknak és magának az iskola partnereinek gondolkoznunk kell azon, hogy hogyan tovább ezen a területen, milyen prevenciós lépéseket kell megtennünk. Mi az oktatáspolitika részéről megvizsgáltuk ezt a kérdést, hogy a jogszabályi környezet mennyibe biztosítsa az iskolák nyugodt működését, mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek és a természetesen a diákoknak. Úgy gondolom, hogy itt történt egy korrekció, mégpedig egy szülőkkel kapcsolatos törvénytervezetet vittünk be, és szavazott meg az országgyűlés, de nagy feladat vár még az iskolákra, a házi rendek, az iskola közvetében lévő szülői szervezetek, a fenntartók területén, hisz nekik is szabályozókat kell életbe léptetni ahhoz, hogy a diák-diák erőszakok, a diák-tanár, a tanár-szülő erőszakos cselekményeknek gátat vessünk. A legfontosabbat hagytam a legutoljára. Ez egy társadalmi probléma iskolai vetülete, valljuk be őszintén, ezért a társadalmi szintű megoldási kísérleteire a lehető legnagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Az, hogy most sokat beszélünk róla, az figyelemfelhívás, és úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni a társadalom részéről az iskola működésének a biztonságosabbá tételéhez. Egyébként maga a kérdéskör súlyosságát tekintve úgy gondolom, hogy nem lépi át az európai átlagot, azaz nem osztozom azokban a nagyon pessimista véleményekben, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet Magyarországon. Én közepesnek ítélném ezt a veszélyeztetettséget, és nagyon fontos tényezőnek azt, hogy megtettük a lépéseket mind a jogalkotás, mind az iskola, és mind a társadalom szempontjából.
Akkor erre még részletesebben a mai műsorban kitérünk, viszont Galló Istvánnét kérdezem, hogy ő hogyan értékel, ha jól tudom, ő hosszú éveken keresztül tanított, most az utóbbi egy évben talán nem. Tehát ön gyakorlati tapasztalatokról is be tud számolni nekünk.
10 hónap élete ebben a tanévben nem tanítok, azt megelőzően 27 évig tanítottam. Hogyha az évet értékelni kell, akkor természetesen egy pedagógus a jót is és a rosszat is elmondja, én most azért hagyd kezdjem a rosszal. Egy nagyon rossz hangulatú tanévkezdés volt az idei tanév, hiszen 8000 álláshely szűnt meg, 6000 kollégánk lett ténylegesen munkanélküli, és a statisztikai adatok szerint 500 intézmény önállóságon megszűnt. Ez azt jelenti, hogy vagy összevonásokra került sor, vagy tagintézményként működnek tovább. Ugyanakkor a feladat nem lett kevesebb, de kevesebb pedagógus látja el ugyanazokat a feladatokat, hiszen 1-2 órával emelkedett a kötelező óraszám, de megszűnt az úgynevezett 2 óra ingyenes óra kötelezettség, tehát ez mindenféleképpen ez pozitív volt. Az, hogy emelkedett a pedagógusok kötelező óraszáma, az nem. Egész évben az intézmény racionalizálás kísértette, nem végigkísérte a kollégáinkat, hiszen ez a folyamat nem zárult le, ez a veszélyeztetettség érzése egész évben ott volt a kollégák feje fölött. És mindehhez 2007-ben 10%-kal csökkent a pedagógusok reálkeresete, 2008-ban ez az 5%-os közalkalmazotti bértábla emelés valamit javított a helyzeten, de semmiféleképpen nem növekedett a pedagógusoknak a keresete. Rossz üzenet volt, és a hangulatot nem javította ebben a tanévben. Az oktatási kerekasztalnak néhány megnyilvánulása, többek között, hogy az oktató-nevelő munka eredménytelenségének az okát a pedagógusok munkájában látják, és a felvetődött a közalkalmazottiság, a közalkalmazotti bértábla szükségességének a megkérdőjelezése is. Tehát ezek nem voltak jók a közoktatási intézményekben dolgozóknak. Még egy dologról kell beszélni, ami nagyon fontos, ez különösen vidéken érintette a kollégákat, ezek a kistérségi társulások, amiről valószínűleg már nagyon sokat hallottak a rádióhallgatók is. Ugye itt a különböző önkormányzatok összefogtak és közösen működtetnek közoktatási intézményeket. Ugyanakkor erről az egész társulásról ez a próbaév, ez volt a 2007-2008-as tanévvel kell mondani, hogy miután ezek nem jogszabály alapján jöttek létre, hanem egyszerűen gazdasági kényszerből, abból, hogy nagyobb normatívát kapjanak ezek az intézmények, ezek a társulások bizony sok esetben egyéni érdekek motiválják, és nem mindig az egymáshoz földrajzilag közeli intézmények társultak, tehát ezt tovább kell gondolni. Nem kerülhető meg az sem, hogy egy kicsit a pénzről beszéljünk, a közoktatás finanszírozásáról, a teljesítményelvű finanszírozás, ami bevezetésre került, ez a 2005-ös normatívának csak a 70-90%-a, ami kevés, és csoportösszevonásokra osztálylétszám növekedést fog ez eredményezni.
Hát igen, inkább most az elmúlt percekben több negatívumot hallottunk, legalábbis a pedagógusok szakszervezete megbízott a elnökétől, mint pozitívumokat. Kíváncsian várom Maier József tapasztalatát, véleményét is, viszont arra egy kis türelmét kérném, a közlekedési információk után folytatjuk.
Klubrádió. A szabadadó.
Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
Közlekedési hírek.
A fővárosban a Károly körúton, a Múzeum körúton és a Kossuth-Lajos utcán is folyamatos a forgalom az Astoria irányában, de az ellenkező irányban sem mutatnak fennakadást az utv.hu kamerái. Zavartalan az előrejutás az Erzsébet és a Margit hídon mindkét irányban, az Árpád hídon szintén. A Robert Károly körúton is csak az Árpád híd előtt várakoznak röviden az autósok. A Magyar Közút Úzinformtól tudjuk, hogy az M0-as autóúton az M1-es felé a 10-es kilométer közelében korábban 4 kamion ütközött össze a külső sávon, mellettük a belső lépésben halad a forgalom, a feltorlódott kocsisor vége 5 kilométernyire a baleset helyszínétől a Csepel-szigeten arra szólt.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Ön is azt hiszi, hogy minden üzemanyag egyforma? Érezze meg a különbséget a Volt töltőállomásain. Hisz az üzemanyagok csak látszatra egyformák, a hozzáadott adalékuknak köszönhetően mégis különbözőek. Ráadásul a MOL még a normál üzemanyagaihoz is kiváló minőségű adalékot használ, hogy az ön autója is érezze a különbséget. MOL üzemanyagok. Minőségi adalékokkal a minőségi teljesítményért.
2006-ban fejeződött be a Váci főtér felújításának első üteme. Az Európai Uniós támogatással megvalósult fejlesztés keretein belül zöld területet alakítottak ki, harangpavilont állítottak a szakemberek, és elkészült a Szökőkút, illetve a Bécsi kapu is. Dr. Kármán Ferenc a projektmenedzsere beszélt a március 15-e tér felújításáról.
Vác több mint 900 éves múltja megérdemli azt, hogy Vác is egy eurokonform főteret kapjon, és az itt élők identitás tudatát is javítjuk a beruházással vagy beruházás sorral. Azért volt szükség erre a beruházásra véleményünk szerint, mert volt egy nagyon szép terünk, de viszont nem volt élő ez a tér. Most pedig az aktív és a passzív térnek a részeit felcseréltük, ahol a térfalak voltak, ott most tulajdonképpen az aktív részlet, és ahol kevésbé voltak ezek az üzletek találhatók, ott pedig a passzív tér. A passzívon azt értem, hogy zöld felület került a térnek erre az oldalára. Tehát az a vád, amiért minket itt folyamatosan, hogy elvettük a zöld területet, ez nem igaz, sőt még több zöldet is kapott tulajdonképpen a tér. A beruházásnak az összege mintegy 1 milliárd forint, amit Európai Uniós pályázattal sikerült elnyernünk. Az önrészsel együtt volt 1 milliárd forint, tehát sikerült az összes közművet kicserélni. Ami új a téren, az a harangpavilonunk, a Konstantin kert, szökőkutat csináltunk, és a sokat emlegetett Bécsi kaput is megcsináltuk. Azon kívül a Szent Hedvig szobrát felállítottuk a Fehérek templomának az oldalába, ez csobogóval, tehát a Dunakanyar védőszentje is Vácra került.
Dr. Kármán Ferenccel, a projektmenedzserével beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Itt van még egy negyed óráig Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének megbízott elnöke. Telefonon tart velünk Tóth Tiborné, az Új Tudás Műveltséget Mindenkinek program miniszterelnöki megbízottja. És akibe belefolytottam a szót, vagy legalábbis az első körben nem jutott rá idő, Mayer József, oktatáskutató és fejlesztőintézet, iskolafejlesztés és integrált központ igazgatója. Remélem, hogy továbbra is velünk tart.
Természetesen, jó napot kívánok.
Akkor most gyorsan kérdezném az ön véleményéről, hogyan értékeli ezt az elmúlt 10 hónapot, ezt a tanévet. Ugye rengeteg minden pozitívat, negatívat hallhattunk az előző negyed órában.
Hát igen, a szakszervezetnek nyilván az a hivatás, hogy inkább a negatívumokat sorolja. Ezt én nem szeretném folytatni, viszont én azt látom, hogy számos kutatásunk azt erősíti, hogy nagyon-nagyon sok iskola és nagyon sok pedagógus például sikeres pályázatokat, innovációkat hoz létre. Ez mindenféleképpen egy üdítő színfolt abban a világban, amit az előbb a szakszervezet bemutatott. Ez azért borzasztóan fontos, mert azokban az iskolákban, ami egyébként az iskoláknak nem nagyon nagy körét érinti, de mégis kedvező tendenciának látszik, tehát azokban az iskolákban elindulnak ezek az innovációk, ott rendkívül gyorsan változik a tanítás minősége. Tehát pont az a probléma, amit itt többször hallottunk, hogy mindent megpróbálnak ráhárítani a pedagógusokra. Hát ezekben az iskolában az történik, hogy a pedagógusok megpróbálkoznak valami mással, mint amit a többi iskola csinál, és létrehoznak szakmai szempontból olyan értékelhető programokat, produktumokat, amelyek az iskola versenyképességét, a tanulók sikerességét sok szempontból elősegítik. De a másik dolog, amit szeretnék érinteni, szóba került itt az iskolai erőszak, hogy itt is el lehetne mondani, hogy egyébként ez miért és milyen mértékben jelent problémát. Mi csináltunk Budapesten egy kutatást, és ez a kutatás egyértelműen mutatta, hogy az iskolák egy részében a pedagógusok valóban elszenvedik mindazokat a dolgokat, amire itt a korábbiakban céloztak. Viszont például itt is lehet látni az iskoláknak egy körét, akik megpróbálkoznak megbirkózni ezzel a problémával is. Ez azért borzasztóan fontos, mert az iskoláknak ezen része rádöbben arra, hogy kapcsolatok nélkül nem lehet a továbbiakban működni. Ezért a szülők felé is megpróbálnak egy teljesen másfajta jellegű kapcsolatrendszert kiépíteni, megpróbálnak szakmai partnereket szerezni. Tehát valójában nem azt várják hagyományos recept szerint, hogy megy jön valaki és megoldja a problémát, hanem amennyire lehet igyekeznek ennek erébe menni. Én ezeket rendkívül fontos, és ahogy szokták mondani, előremutató dolognak tartom.
Hát jó, hogyha meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Egy másik komoly problémát említenék, viszont az iskolát elvégzők közül sokan nem tudnak folyékonyan olvasni, nem értik az olvasott szöveget, vagyis a tanulók 20%-a funkcionális analfabétaként kerül ki a közoktatásból. Tóth Tibornét kérdezem, hogyan lehetséges, hogy mondjuk a 12 év alatt a közoktatásban nem képesek elsajátítani a gyerekek az olvasás és a szövegértés képességét?
Köszönöm a kérdést. Nagyon örülök, hogy pont ebben a témában szólhatok hozzá. A PIRLS vizsgálat az egy 32 országot érintő nemzetközi vizsgálat. Ebben a PIRLS vizsgálatban a magyar gyerekek a 32 ország közül a 5. helyen végeztek szövegértésben is, és matematikai kompetenciák területén is. Ezt a nagyon jó hírt sajnos keveset halljuk, pedig nagyon friss ez a hír, és ez azt jelenti, hogy az óvodai felkészítés, illetve az iskolák alsótagozatos oktatása lényegében rendben van, azaz a kompetencia alapú oktatás, az írás, olvasás, szövegértés készségeinek a kiépítése, úgy gondolom, hogy átlagon felül jó Magyarországon. Más kérdés a 15 éves kori gyerekeknek a PISA vizsgálata, itt már az OECD országok középmezőnybe kerülnek a mi gyerekeink. A kompetencia alapú oktatás elterjedése Magyarországon rendkívül nagy innovációt eredményezett a pedagógusok körében. Engedje meg, hogy egy picit visszatérjek a pedagógus felkészültség témájára, és hagyd mondjam el, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok jó iskola, és nagyon sok kiváló pedagógus van. Az én volt iskolám egy Európa kiválóságdíjas iskola, ami azt jelenti, hogy Európa 8 legkiválóbb iskolájának az egyike. Ennek kapcsán néztem szét a magyar közoktatásban, és úgy gondolom, hogy nagyon biztató a helyzet. Valóban igaz, amit ön mondotta a felvezető szövegében, hogy nagyon sok diáknál még nem értük el, hogy a írni-olvasni való felkészítésben a szövegértése, a tanulási készsége a megfelelő szintre felhozható legyen, de a legjobb úton vagyunk ennek az elérésében. Itt visszatérnék egy pillanatra a pedagógus társadalom kérdéséhez. Én úgy gondolom, hogy nagyon innovatív, nagyon rugalmas pedagógusaink vannak Magyarországon, akik előre lépnek mind a kompetencia alapú oktatás, mint az integrált, az együttoktatás nevelés kérdésében előréptek, nagyon sok pályázattal összekötött innovációs programban bizonyították felkészültségek és tudásukat. Úgy gondolom, hogy az új tudásprogram, amelyet három hónapja hirdetett meg a kormányzati konferenciánk, ennek a kiteljesedésére még nagyobb lehetőséget fog nyújtani. 25 milliárd forint áll majd a rendelkezésünkre, hogy a pedagógusok munkáját megbecsüljük. Ez természetesen a felzárkóztató, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusoknak személyre szólóan jelent majd ösztönzést, de a teljesítmény alapú ösztönzésnek is nagy helye lesz ebben a rendszerben, mellette a vezetők megbecsülése és a kezdőtanárok megbecsülése is nagyon-nagyon jelentős szerepet fog kapni. Az elmúlt tanév kiváló pedagógus teljesítményeit pedig Köller István oktatási miniszter ismerte el, épp a minap 100 magyar pedagógus kapott 300 000 forintos tiszteletdíjjal esélyteremtő pedagógus címet, és ezt a jövőben is természetesen meg fogjuk tartani. Úgy gondolom, hogy a pedagógusok létszámának a csökkentése sem egészen olyan helytálló, mint amilyen a racionalizálás első fázisában a számokban megjelent. A legutolsó felmérésünk azt mutatta, hogy 10 000-rel több pedagógus van a pályán, azaz a racionalizálást a nyugdíjba menő pedagógusokkal és az óraadók leépítésével nagyjából a rendszer kezelni tudta. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb része a magyar közoktatásnak az odaadó, felkészült pedagógus társadalom a következő feladatokra, a kompetencia alapú oktatásra és a koragyerekkori fejlesztéstől megkezdve a munkába állásig való követése fel van készülve.
Az a célunk... Bocsánat, hogy közbevágok, csak nagyon kevés időnk maradt, és a két interjú alanynak is szeretnék még egy pillanat erejéig szót adni. Mayer urat kérdezem, oktatáskutatóként milyen hibák kijavítását tartja szükségesnek következő szeptemberig?
Nem gondolom, hogy hibákat, hanem inkább arról van szó, hogy rangsorolni kéne azokat a feladatokat, amiket meg kell oldani. Szóba került a PISA vizsgálat, ezért azt gondolom, hogy a PISA eredmények elégtelensége a szakiskolás tanulók teljesítménye miatt van. Ezért egyértelműen a szakiskolás tanulók teljesítményét kellene megpróbálni valamiféleképpen javítani. Ha lehet, akkor erre a területre kellene egy csomó mindent koncentrálni. Egyébként erre van törekvés a különféle kormányzati programokban.
A pedagógusok szakszervezete hogy szeretne neki menni a jövő tanévnek szeptembertől?
Mindenféleképpen egy nyugalmasabb tanévet szeretnénk, mint ahogy az idei volt. Ahogy itt beszélgető partnereim mondták, mind a két témához tudnék hozzászólni. Egyrészt avval kapcsolatban, hogy igen, nagyon sok intézmény, nagyon sok pedagógus különböző pályázatokat ír. Nyilvánvalóan az intézményi, az iskolai erőszakkal kapcsolatban megpróbálnak egy másféle módszert, másféle eszközöket használva megelőzni ezeket a problémákat, nagyon fontos. A pedagógus szakszervezet a szülői szervezetekkel tartott éppen múlt héten egy olyan konferenciát, ahol egy közös nyilatkozat született arról, hogy mindenki a maga helyén megpróbáljuk a szülőket ebbe a folyamatba még jobban bevonni. Talán lesz is eredménye, de nyilvánvalóan azok a szülők, akik eddig sem akartak párbeszédet folytatni a pedagógusokkal, a szülői szervezetek elég nehezen fognak ezekre a szülőkre tudni hatni, de mindenféleképpen el kell kezdeni, mint ahogy a partnerem mondta is.